És persze Szabó Bencével, aki megérkezett, itt van, mosolyog rátok. Szevasz, Bence!
Sziasztok, hello, Viktor! Kezdeném azzal, hogyha úriember lennék, akkor azt mondanám, hogy hiányoztál. De hát nem tudjuk, hogy ez
hogy egyik se igaz. Se nem vagy úriember, se nem hiányoztam.
Mert múlt héten kimaradt az adásunk.
Igen, de ez kell erre emlékeztetni bárkit is? Igen, mert annyira elfoglalt voltál, hogy nem tudtál jönni. Meg...
Te pedig beteg.
Igen.
Hát nem és tudom, akkor... ki járt rosszabbul.
Hát kell ezt, nem versenyez. A mai mai egy témánk igazából, két márkának a bevezetése. De ezt már nem tudom követni, az az igazság.
Micsodát?
Hát, hogy hány márka már jön évente, és minden...
Kopogtatnak azért szépen
befele,
lassan, igen.
Hova kell, mi kell. Tehát ez később, nekem az az érzésem, hogy olyan lesz az autóknak az autóvásárlás, mint tudod, amikor meghallgatsz a Spotify-on egy zenét, de nem tudod, hogy kitől van az a zene. Csak szereted azt a zenét, mint például itt. Régen vettél egy lemezt, és tudtad, hogy azokhoz a zenékhez melyik előadó tartozik. Ma már fel se ismered sok esetben, csak tudod, hogy az övé a szám.
Hát tenni kell sokat azért, hogy és felismerhetőek legyenek.
Furcsa analógia, én elhiszem, de hogy igen, hogy a márkák, igazán most már itt most, és beszélni is fogunk majd a nevekről is. Tehát, bizony. Hogy régen, ha vettél egy BMW-t, azt tudtad, hogy az nem egy Mazda. Érted? Tehát ennek megvoltak a jegyei. És most már egy
hát igen, ne felejtsd, de hogy nagyon sok évtized van a Mazda és a BMW mögött, amíg oda jutott az a bizonyos márka, vagy az a brand érték, ami azt eredményezte, hogy meg tudott különböztetni a kettőt. Most Magyarországon két új márkáról beszélünk, remélhetőleg el fognak ők is jutni ide.
Szóval azt mondod, hogy még régen ez sok évtized volt felépíteni egy márkát, ma már nagyon gyorsan Igen. ezt meg kell tenni, és más stratégiákra van szükség. Na hát feldobtuk a labdát, és akkor most megköszöntöm is a vendégünket, Markó Zoltánt, a Duna Auto üzletfejlesztési igazgatóját. Szervusz, Zoltán!
Sziasztok, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mi pedig köszönjük, hogy beszéltünk erről a nagyon fontos témáról. Szerintem fontos az, hogy megtudjuk, hogy miért is jelenik meg ennyi márka a piacon, és mi a remény hozzá? Tehát most, tavaly, vagy tavaly előtt jelent meg a BYD?
Tavaly év végén.
Érted, már összemosolod.
Jött be a hazánkba, igen.
Év végén ráadásul. Tehát, hogy van-e piackutatás ilyenkor, mi, vagy egyáltalán ahhoz, amit itt az előbb ellamentáltunk Bencével, hogy régen mennyi idő volt felépíteni egy márkát. Ez például megállja a helyét az állítás, hogy ma egészen más stratégiák alapján hoznak létre márkákat is, terítik ki a világ különböző piacaira?
Hát tudom, hogy nagy közhely, de nagyon felgyorsult ez az egész folyamat. Azt szoktuk mondani így az autószakmán belül, hogy japán márkáknak mondjuk legalább 20-25 év kellett, mire ténylegesen globálisan meg tudták vetni a lábukat. Azt szoktuk mondani, hogy mondjuk egy évtizeddel, vagy két évtizeddel később a koreai márkáknak mondjuk nagyjából a fele ennyi idő kellett, hogy ténylegesen globálisan ismertek legyenek, és nem gondolom, hogy teljesen hibás nézet az, hogy akkor a kínai márkáknak is még ennek a fele, tehát hogyha 10 év múlva azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok kínai márka lesz, és visszakanyarod ahhoz, amit itt felvezetőben mondtatok, hogyha bemegy ma az ember egy mobiltelefonboltba, akkor szerintem kivéve a whitefieldiek nem biztos, hogy tudják, hogy melyik hol készült, egyáltalán, hogy melyik márka, melyik kontinenshez köthető. Annyiféle van, hogy látsz egy logót, nem is biztos, hogy ismered, de hogyha a teljesítménye ár értékarányban az egy jó választás, akkor lehet, hogy azt választod. És nekünk régi, öreg autószakembereknek nyilván ez kicsit fura, de úgy látjuk, hogy ebbe az irányba megy a világ az autópiacon is.
Tehát nem kell a márkáknak különösebb ismertetőjegy, vagy sokkal több van is apróbb, tehát már igazából a márka, már a nevekre se nagyon figyelnek, vagy legalábbis az érzésem, hogy mintha nem lenne ilyen óriási brainstorming egy-egy név mögött.
Nagyon átalakulóban van, nem gondolom, hogy azt gondolom, hogy az európai autópiac az egy nagyon hagyománytisztelő, hagyományos piac. Más kontinenseket, akár Dél-Amerikában, akár Kínában, hogyha konkrétan nézzük, akkor azt látjuk, hogy mint a pont fordítva lenne az értékrendje a vásárlóknak, megjelenik egy új márka, ez valami miatt, vagy sok marketinget kap egyszerűen, vagy jó a dizájnja, vagy valami olyan technikai újítást tud belecsomagolni, ami miatt felhívja magára a figyelmet, és akkor az új márkák kvázi automatikusan kihasítanak egy piaci részt, ami Európában messze nem ilyen automatikus, ott egy márkát föl kell építeni, itt Európában mégiscsak azt nézzük, hogy jó döntést hoztunk el, hogy szokták mondani, az autó szokott lenni egy család életében a második legnagyobb beruházás. Azt szeretnénk, hogyha az az autó, az a márka, az a konkrét autó 5 év múlva is a piacon lenne, 10 év múlva is a piacon lenne, és eladható lenne egy másodlagos piacon, majd ő lenne maradványértéke.
Mielőtt, bocsáss meg, csak ugyanide, Bence, és ne felejtsd szabad. Eszembe jut az, hogy mennyire volt fontos, nem tudom, esetleg 30 évvel ezelőtt az, hogy egy autó reprezentálja az én stílusomat, az én élet felfogásomat. Ez ma például egy autóvásárláskor ez a szempont az első szempontok között van, vagy ez már annyira nem is fontos, inkább legyen jó árértékarány, legyen jó teljesítmény, akár nem tudom, legyen elektromos, és akkor ez most ilyen, és már lassan rá is fogunk kevezni majd a témánkra. Szóval, hogy ez, hogy a stílus, vagy ez, hogy mennyire reprezentál engem egy autó, az például ma mennyire fontos, láttok-e ilyet a vásárlókban?
Azt gondolom, hogy azt látszik, hogy a piac ketté szakadt ebben a tekintetben, tehát a hagyományos motoroknál, a hagyományos márkáknál ez természetesen továbbra is egy nagyon fontos dolog, de a feltörekvő új márkáknál pedig azt gondolom, hogy a fiatalabb generáció majdnem, hogy divatot űz abból, hogy akkor ne kövesse ezt a márkaőrületet, hanem tényleg nézze meg a terméket, mint termék, mennyibe kerül, jó-e az nekem, amire nekem szükségem van. Tehát nagyon eltérőek a szokások ebben a tekintetben. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy azért az új autóvásárlók, azok ugye jellemzően Magyarországon nagyobb arányban cégek, és hogyha magánszemélyekről beszélünk, akkor inkább az idősebb generáció. Tehát mire ez a generáció felnő, aki tényleg így néz a termékre, azért pár év még el fog telni.
Ugyanakkor ez a kinézethez és reprezentáláshoz az is hozzáköthető, hogy az új márkák, vagy a keleti márkák, akik most szivárognak be Európában, sokszor helyezik előtérbe azt, hogy európai szemnek kedves autókat terveznek. Például az MG büszke arra, hogy angol design stúdió kezemunkája dicséri a formatervet.
De Európa mi másra lenne büszke?
A BYD is például teljesen európai autókat tervez. Tehát a formatervezés, ami ugye mondod, hogy lehet reprezentálni, és mennyire foglalkoznak vele, igenis törődnek vele, és merítenek ihletet korábbi európai sikeres modellekbe, és ezek visszaköszönnek a vadonatúj modellpalettában is.
Picit most akkor ellentmondtál ő Zoltánnak ezzel, mert ugye azt mondta, hogy még a benzines autóknál, tehát a régi belső égésű motoros autóknál ez még tetten érhető, hogy hogyan reprezentálja a stílusomat, és akkor ebből az jut eszembe, hogy vajon azért, mert hogy az autónak a hangja is a stílusa volt?
Nem, azt gondolom, hogy más vevők réteget szólít meg egy hagyományos benzines, vagy akár egy töltetőhibrid, mint a tisztán elektromos. Ugye a tisztán elektromos autóban, ebben a szegmensben két nagy iskola vetekszik egymásra, az egyik, aki autót szeret gyártani, és tud is autót gyártani, a másik, aki kütyűgyártóból lesz autógyártó, aki ugye azt helyezi szem előtt, hogy az az autó kiszolgálja a vezető és az utasoknak az összes ilyen kényelmi, szórakoztató, stb. Funkcióját. És ez a fajta szegmens számukra hogy néz ki az autó, azt szerintem mindenkinek fontos. De hogy mi a márkája ennek az autónak, az ilyen értelemben egyre kevésbé fontos.
Itt viszont egyetértünk, tehát én a kinézetére próbáltam reflektálni azzal, hogy reprezentálni, ahogy te fogalmaztál, lehet egy BYD-szillel, egy szereszel, amiről majd most beszélni fogunk, vagy egy nagyobb kategóriájú MG-vel, ezekkel mind lehet reprezentálni, ugyanúgy, mint egy Volkswagen Passattal, vagy most egy klasszikus céges autókat.
De az eredeti kérdésedhez visszatér, hogy elmond-e rólam valamit, hogy milyen autót választok, az továbbra is abszolút így van. Hogyha választok egy ilyen modern autót, nagyon nyilván akkor elektromos, és nagyon áramvonalas, és nem tudom milyen színe van, és LED lámpával villog, és mindenfélét tud csinálni, azt jelzi rólam, hogy én abszolút nyitott vagyok az ilyen újdonságokra, és keresem ezt a fajta élményt. Ugyanakkor a piac egy jelentős része még mindig inkább a hagyományos értékeket, a hagyományos hajtásláncot keresi. Nem beszél arról nyilván, hogy az árkülönbség is ebbe az irányba hajtja a vásárlók egy nagy részét.
Eszembe jut egyébként az, hogy itt most kínai márkákról fogunk beszélni, de például az ázsiai márkák között, a kínai és mondjuk a dél-koreai márkák között van-e különbség ebben a mindsetben? Tehát, hogyha mondjuk most azt mondjuk, hogy a BYD széllel is azt mondod lehet reprezentálni, de ott inkább a praktikumot érzem, mint sem a
cílus. A BYD a legnagyobb divat szerintem.
Igen, most olyan, persze. Hát akkor látjátok, most érted, én teljesen más formavilágról beszélek. Mi az, ami felismerhető? Nem tudom, mondjuk egy 99-es, 7-es BMW az így felismerhető volt, érted? Én most lehet, de ez én vagyok, biztos velem van, az én készülékemben a hiba, hogy nem tudom felismerni még a BYD szél. De most, hogyha belegondolok a Kia-ra, vagy a Hyundai-ra, akkor ott azért van annak, mint a Hyundai Kona, az például egy felismerhető.
De hát nézd meg, hogy honnan, hova jutott ez a két híres koreai márka.
És hány éve van a piacon? Tehát igazából csak ez a különbség, mert...
Tehát magyarul a stílus, az függ attól is, hogy hány éve vannak a piacon, mit tanultak meg a márkaépítésről. Hát,
én ezt egyre kevésbé látom így, azért annak érdekében az elmúlt pár év arról szólt, hogy minél jobb autókat, minél olcsóbban kell gyártani. Az, hogy minél olcsóbban kell gyártani, annak az egyik következménye az, hogy nem kontinensekre tervezünk autókat, és az utána reszeljük a következő kontinensre is, hogy ott is tetszen és jó legyen, hanem globális autókat tervezünk, és emiatt az autók tulajdonképpen azt kell, hogy mondja, egyre inkább hasonlítanak egymásra, de az a márka, aki már beette magát a vásárlók, meg az érdeklődők fejébe, vagy valami elismertségre már számot tett az első, nem tudom, az utóbbi 20 évbe, vagy 10-be, vagy akármilyenbe.
Stílus referencia.
Ott azt fel fogjuk ismerni, már csak a logóról is. Szerintem egyébként úgy van, hogyha most kimennénk egy bármelyik nemzetközi autókiállítás, és letakargatnánk a logókat, mint ahogy egyébként az MG bevezetésnél ezt tettük is egy bevásárlóközpontba, akkor az emberek 90%-a fogalma se lenne. Meg se tudná tippelni, hogy szerintem az se, hogy melyik kontinensen készült az az autó.
Jó, mondjuk az MG esetében ez azért ott megkavarja az angol tervezés.
Hát igen, de például nem tudsz egy Vakon, egy Audit, egy Volkswagen-től nem biztos, hogy meg tudsz különböztetni, hogyha letakarod a logót, vagy egy Skodától.
Hát és akkor említsük meg azt, hogy most azt mondjuk, hogy az MG az egy európai tervezés, ami tényszerűen így van, de mégiscsak egy globális formavilág, amit ugye onnan is tudunk, hogy amikor megjelentek a modern tervezésű B és C SUV MG-k, akkor az igazi angol kékvérűek fújogtak rá, hogy hát hol van ebben az eredeti MG vonal, mert hát nem nagyon van benne valóban.
Mint hogy a Range Rover, tudod, hogy megjelent az új, nem tudom, az új Defender, hát azért ott is vannak fanyalgások rendesen, hiszen több 10 évig gyártották abban a formában, ami volt. Rámehetünk a két márkára?
Másra sem rájön. De tényleg, hát a felvezetőben említetted őket, és
nevüket nem említettem, csak azt, hogy két kínai márkáról beszélünk. Először is beszélünk arról, hogy mikor lesznek ezek elérhetők Magyarországon, illetve most itt hónapra lebontva, tehát mikortól lehet ezeket megismerni, és mik az elvárások. Ugye az egyik ilyen márka az a Szeresz, ugye?
Persze.
Szeresz vagy nem? A másik pedig a DFSK. DFSK?
Nem, ezt magyarosítjuk, DFSK.
Jó, DFSK. Szóval itt van ez a két új márka, és ugye erre mondtam a neveknél, hogy nem nagyon gondolkodhatnak sokat. Lehet, hogy sokat gondolkodtak rajta, nem tudom, de...
Egyébként sokat gondolkodtak rajta, ha már itt vagyunk, meg kell, hogy ragadjam.
BYD, ugye most már tudjuk, hogy várjál.
Múltkor tudtad.
Your Dream, várjál.
Igen.
Segíts már egy picit. Build Your Dreams. Oké. Okay. A DFSK minek a rövidítése?
Az két cégnek nevének a betűszava, az egyébként nem jelent semmit önmagában. Viszont a Szeresz, ahogy mondtad is, azon tényleg gondolkodtak a marketingesek, hogy na akkor egy kínai gyár milyen névvel jöjjön Európába, és hát ezt a nevet találták, amit egyébként utána néztem, valóban így van, a Wikipédia is így hozza, a Szeresz az a ógörögben észak-kínai tartományokat jelentette, tehát magyarul Kínát jelent, szó szerinti fordításán általában Sejemföldet, magyarul Kínát, és egyébként meg a kínai, hát ilyen, mondjuk úgy, hogy az üzleti hiedelmek világában pedig ez egy jó dolog, hogy ez egy hogy hívják?
Palindrom.
Na, akkor ez a jó kifejezés.
Nézd már, csávó ennyire van képbe rögtön. Így vágja.
Hát szoki.
Farzsebből. Palindrom. Nézd meg. Jó van, oké.
Tehát erőről hátulról ugyanúgy lehet kiolvasni.
De jó pofa egyébként, hogy előről hátulról ugyanaz. Meg ő utal egy csomó mindenre. A mögöttes, a betűknek igen, vannak mögöttes jelentései is.
És egyébként ez, hogy az, a, ugye az ókori Kínában a sejem volt a luxus cikk, meg az áhított dolog, amit érdemes volt akár Európába exportálni, és ilyen értelemben ezt szeretne hasonlítani a szerez, hogy egy olyan magasan elismert termék legyen, amit érdemes Európába exportálni. Aha,
szóval akkor innen már be is lövi a célcsoportját, azt lehet gondolni?
Ez abszolút így van, ez egy... sok névválasztásnál azt gondolom, hogy az ember úristen, hogy tudtak ekkora marhaságot kitalálni, de ez végül is átjön. Ezt így lehet érteni, hogy miért ezt találták ki.
Eszembe jut, és még egy nagyon rövid kitérő, ugye nemrég járt itt a kínai elnök, és az elnöki autó, az a Hongqi, ugye? Így mondom, Hongqi.
Azt hiszem, hogy Hongqi.
Hongqi, bocsánat, Hongqi, igen. Szóval, hogy az egy ilyen nagyon impozáns, nagyon tekintélyt parancsoló autó, és abban ugye azt lehet mondani, hogy oké, ez egy felismerhető kínai autó, kínai márka, még a kínai elnök is ezzel közlekedik. Ez egy szép luxus márka.
Valóban így van, de annak a márkának is van többféle modellje, és azért, hogyha itt Kínában autózgatnánk bármelyik város utcáin, akkor találkoznánk több ilyen modellel, de azokat nem valószínűleg nem ismernénk föl.
Szóval a Szereszről beszéljünk akkor. Előttem vannak ám a képek, nézegetem.
Mindig szoktad nézegetni, mi az első benyomásod? Mert előtte tényleg nem nézted meg.
Nem, már annyi ilyen helyzetbe hozol élőadásra, mi az első benyomásod, érted? Most mit mondjak? Nem tetszik ez a szín, ami
előtt
van. Van itt egy szín, érted? Itt van, néznek, tessék, az összes ez. Beírtam, tessék, ez a kék. Ez
nem tetszik ez a kék szín?
Nem tetszik ez a kék, hupi
túl
kék.
Túl fogja élni a márka szerintem.
Jó. most kérdez az első benyomásomat. Nem tudom.
Mindenről el szoktad mondani.
Mit tudja? Hát most erről most lehet, hogy nem mondom el. Szeresz. Ez a hármas. Na, például az első benyomásom, hogy nincsen... Van, láttunk már ilyet, nincsen megjelölve típus, nincs típus megjelölése a kocsinak, a három a típus meg, tehát számokkal fogják ezek szerint.
Ez nem szokatlan.
Igen, hát nem. Hát
igen, az általad nagyra becsült BMW is alkalmazza egy jó pár éve.
Ezt. Igen, de ott vannak legalább ott ilyen bonyolítások, tehát 3.18, meg nem tudom, 3.20.
Hát itt természetesen is van, például van olyan, hogy szerez 5 BEV, meg szerez 5 REV. Most felcsigáztam az érdeklődést.
A hajtásláncra való utalás, az nem annyira érdekes?
De én fülelek, hallgatok. Mondjátok. Tehát az 5 REV, az mit akar?
Az egy meglehetősen dinamikus. Azt gondolom, hogy a Szeresz azért is érdekes, mert azt gondolom, hogy jó középutat talált a között, hogy milyen egy minőségi autógyártás, és maga a gyártási folyamat, és a végtermék, és mégis ötvözi azt a kütyűséget, amit nagyon sokan keresnek már az autóban, és ez a két fejlesztési szempont náluk szerintem abszolút egyensúlyban van, és ez egy erőssége a Szeresz márkának. Egyébként alapvetően több rétegre lőnek, ha szabad elmondani, akkor a hármas az egy elérhető elektromos autó, az 5-ös az egy nagy teljesítményű és egy nagyon high-tech autó, a nagy testvér 7-es, az pedig kifejezetten egy, mondanám, hogy luxus limuzin, de nem az, mert ugye SUV.
Ez is SUV.
Így van.
Erről beszéljünk majd. Látom, igen. Erről majd érdemes beszélnünk, erről az SUV-őrületről.
Hát a trendeknek megfelelően nyilván ez
hát nem más lehet. Biztos, hogy ezek a trendek?
Hát igen. Sajnos, vagy nem sajnos, majd ki mondtam, hogy sajnos.
De, ki is mondtad igazából?
De én szeretem a kupét, meg a limuzin,
nem
meg
innen. Nem egyedül ezzel.
De hát
bár
ez van.
Ilyen utakra tök jogos az SUV.
Hát igen, van, és van sok előnye nyilván. De hát ha megnézzük akár a magyar, de akár az európai autópiacot, akkor és összeadjuk az SUV kategóriákat a kicsitől a nagyig, az a piac felét lefedi. Tehát hogyha azt mondod, hogy el akarsz indulni egy adott modellel, akkor a legnagyobb szegmenseket fogod megcélozni.
azonnal, és akkor rögtön jön a száguldó krumpli, ahogyan ugye Bence is mondta korábban, ez az SUV. Oké, okay. Mielőtt elmegyünk szünetre, és nagyon szeretném kibontani ezt a témát, találtam egy nagyon szép színűt, tessék, ez az ötösnek, igen. És valóban ez a high-tech, ez megérződik. A különbség, ugye van ez a hármas, a Seres 3 és a Seres 5 közötti különbség, ez olyan, mint a két külön márka lenne, szóval mint a nem is lenne közük egymáshoz, ám de mind a kettő SUV. De ugye ez a hármas, ez sokkal jobban hajaz a régi típusú autókra, tehát a korábbi generációjára az autóknak, ez egy mondjuk úgy, mint egy, nem tudom, mint mondjuk egy 10 éves Sorento, vagy nem tudom, most mondtam egy példát, szóval a hűtőrács, meg a mindennek a sokkal földibb az egész, egy ember közelébb. És akkor itt van ez a high-tech vonal, ezt ennek például a piacra optimalizálása, ennek a különbségnek, az hogyan zajlik? És majd erről szeretném, hogyha mesélnél, amikor visszatérünk, mert te jártál kint Kínában, és talán beleláttál azokba a stratégiai döntésekbe, hogy melyiket, hogyan, akármilyen színösszeállítással küldjük Európába. Oké? Okay? Lehet ez a következő témánk?
Csináljuk így.